Az elmúlt alkalommal a vasúti sínleerősítéseket tekintettük át. Most még egy pár percig leerősítésekhez, talán fizikailag is inkább így mondom, közelálló szerkezeti elemet, az úgynevezett sínvándorlás gátló szerkezetet tekintenénk át. Majd ezt követően az aljakat tárgyaljuk. Kérem szépen, sínvándorlás jelensége, ismert jelenség a vasúti üzem területén, gyakorlatilag azt jelenti, hogy az aljakhoz képest a sín szál elmozdul. Van ennek elég markáns jelensége esetenként, amikor nem ennyire egyértelmű a sínnek a elmozdulása az aljhoz képest, hanem az aljjal együtt tulajdonképpen egy kicsit elmozdul, illetve elfordul tulajdonképpen a vágány. Mindenképpen ez a közlekedő, vasúti sínszálon közlekedő járművel összefüggő jelenség. Itt az a szerkezeti elem, amit tárgyalunk, ez tulajdonképpen a sín aljhoz viszonyított elmozdulását, tehát egy relatív elmozdulást akadályoz meg. Itt inkább az első. Igen. Ennek egy régi változata, egy csavaros megoldás. Tulajdonképpen a metszetében és fölül nézetében ábrázolt szerkezeti elemet fölhelyezzük a sín talpára úgy, hogy a haladást irányát tekintve, ha a sín elmozdulna, akkor ez a szerkezet az aljhoz, illetve az ott lévő leerősítéshez ütközzön, és gyakorlatilag az aljat nehezebb elmozdítani az ágyazatban, mint mondjuk a sínnek a sínleerősítésben egy relatív elmozdulást végeznie, és így gyakorlatilag egy jól rászorított, a síntalpra jól rászorított sínvándorlás gátló szerkezet, tel elérjük, hogy relatív elmozdulás a sínszál és az alj között ne jöjjön létre. A csavaros megoldás mellett vannak úgynevezett rugalmas megoldások is. Itt láttunk egy elvi ábrát erről. Lényegében egy felhelyezés, részleges felhelyezés után egy ütéssel vagy egy speciális szerszámmal lehet rá pattintani az elemre. Ez gyakorlatilag lazulásmentes, az előző az egy lazulásra hajlamos szerkezet. Ugye itt a dinamikus hatásra kell mindig gondolni, az anya megfordul, és így lényegében már is elveszti a szorító hatását, bár látjuk azt, hogy hát itt két csavaranyával is dolgozunk, tehát tulajdonképpen azért erre a lazulásra kevés lehetőséget adunk. Tehát ez a két megoldás létezik arra az esetre, hogyha a sín vándorlás jelensége előjön. Nyilván ez egy jó sínleerősítés esetében nem szükséges. Tehát most nehogy úgy vegyük, hogy hát a leerősítések mellett ez egy kiegészítő eszköz. Kiegészítő persze akkor, hogyha az a leerősítés gyenge, szorító hatása nincsen vagy alacsony, akkor a jelenség megakadályozására alkalmazzuk ezt a szerkezeti elemet. Hát ennyi lett volna, kérem szépen, még a sínleerősítések után tárgyalandó, és áttérnénk a keresztaljak témakörére. Kezdjük egy-két olyan alapfogalommal és ábrával, ami már talán a vasúti pályákból ismer, de hát Kályhától kell azért elindulni. Kérem szépen, az aljak típusainak tárgyalásakor először is arról kell beszélnünk, hogy hogyan támaszthatjuk alá a vasúti vágányt. Ma már ezzel a kérdéssel kell indítani ezt a témakört. Azért ma már, mert ma már megjelentek a keresztaljas vágányoknak, az úzott kőágyazatú keresztaljas vágányoknak az alternatív megoldása a betonlemezes vágányok. Tehát lényegében itt alapvetően két megtámasztási mód lehetséges. Egy rövid szakaszonkénti, egymástól azonos távolságra lévő aljzattal, illetve egy folyamatosan végighúzódó betonlemezzel. A betonlemezes megoldásokat egy külön fejezetbe fogjuk tárgyalni, amikor már összeáll tulajdonképpen a vasúti pályatest szerkezeti elemeiből, akkor külön együttesen foglalkozunk az úzott kőágyazatú vágány szerkezetekkel, és rögtön ezután pedig a betonlemezes vágány szerkezetekkel, tehát a betonlemezes megoldásokkal nem itt a sín megtámasztásnál, az aljaknál, hanem külön anyagrészbe fogunk foglalkozni. Mindebből következik, hogy itt ez a fejezet, ez a keresztaljakhoz közel álló, speciális, különleges megoldásokkal fog foglalkozni. Az itteni csoportosításnak az első legkézenfekvőbb szempontja az aljaknak az anyaga. Az anyagukat illetően többé-kevésbé egyfajta történelmi sorrend is felállítható. A vasutak kezdetben faaljakon indultak el. Nagyon hosszú ideig a faaljak kizárólagosak voltak, és tulajdonképpen azt kell megállapítanunk, hogy ma is alkalmazásra kerülnek, nem csak régi vágányokba találkozunk velük, hanem vannak olyan vasutak, vagy lehetnek olyan üzemi körülmények, ahol a fa aljat ma is tulajdonképpen még használjuk. A fa aljak után tárgyaljuk a vasaljakat, amelyek a 19. század végén, a századfordulón, 19.-20. századfordulóján jelentek meg. A vasúti forgalom, a vasúti igénybevételek növekedésével egyre inkább előtérbe került a vágány állékonyságát biztosító vasaljas megoldás, szemben a faljaknak a ilyen irányú teljesítő képességével, annak határával. Növekedtek a terhek, a statikus, dinamikus kerékterhek egyaránt, tehát a sebesség növekedése is hozta ezt a tényt, a vasútvonalak egy tonna forgalma is növekedett, ugye kiépültek a 19. század végére a hálózatok, ezek ugrásszerűen egy-egy vonal forgalmát a hálózati kiépítettség indokolta és eredményezte. Mindennek következtében tehát a nagyobb vágány stabilitást nyújtó vasaljak jelentek meg. A vasaljaknak volt talán a legrövidebb az élettartama az általános felhasználást illetően, mert rögtön megjegyzem, hogy vasaljakkal ma is találkozunk. Vannak olyan vasutak, amelyek nagyon komoly mértékben használják ma is. Például Svájcban nagyon sok hegyi vasút a kissugarú ívekben a hézag nélküli vágány építése céljából vasaljakat használ, Azért, mert az adott körívsugár vasajnál lehetővé teszi a sínszálak összehegesztését, míg hagyományos, vagy mondjuk klasszikusnak nevezhető betonaljak esetében nem. Ezt követően tulajdonképpen a 20. század elején nem sokkal a vasaljak kicsit általánosabbá válását követően megjelentek a betonaljak, és lényegében ez is magyarázata a vasaljak általános felhasználását illető rövid élettartamnak. A betonaljak jelentek meg, ezek a betonaljak kezdetben lágyvasalásúak voltak, majd tulajdonképpen a 20. század közepétől, 50-es, de inkább a 60-as évektől kezdődően feszített betonaljakká váltak. Ma már nem hangsúlyozzuk ki, hogy feszített betonaljak, hanem egyszerűen betonaljakat említünk. És kérem szépen, egyfajta fejlődési spirálnak is tekinthető az a negyedik termék, amelyet acélajnak nevezünk, sőt, pontosítva Y-acélajnak, amely gyakorlatilag alaprajzi vonalazásában egy Y-t formál, és azt a stabilitást, amit tulajdonképpen a vasaljak képviseltek, ezt a stabilitást még magasabb szinten, de sokkal könnyebb építési és fenntartási körülmények mellett tudják a 1980-as, 90-es évektől kezdődően megjelenő és elterjedő acélaljak biztosítani. Tehát tulajdonképpen visszatér a vasút, nem általánosan, tehát itt szó sincs erről, bizonyos vonalvezetési, szintén hivatkoznék itt a kissugarú ívekre, már előre vetíteném, hogy ezekkel az Y-acélaljakkal a vasaljaknál is kisebb sugarú íveket, akár 190 méter sugarú ívek nézag nélkül ki lehet alakítani. Például a mostani tender kiírásra, a legutóbbi magyarországi vonalfelújításra vonatkozó tenderkiírás az esztergomi vonalon konkrétan említi, hogy Y-acélaljat kell beépíteni a kissugarú ívekbe. Tehát speciális körülmények, helyzetekben ez az acélalj, ez tulajdonképpen ennek a létjogosultsága megvan a mai nagyvasúti üzemben és városi vasúti üzemben is szintén. Na hát így, ilyen formában, tehát fa, vas, beton és acélaljakról lesz szó. Ez egy másik fajta csoportosítás és rendszerezés, amely az alaprajzi geometria, ami nyilván egyfajta mechanikai, szilárdsági, statikai körülményt hoz magával. Tehát ezekkel a fogalmakkal összefüggésben csoportosítja ez az ábra a sín alátámasztási módokat, az aljakat. Ilyen formában kérem szépen megkülönböztetünk magánaljakat. A magánaljak tulajdonképpen a vágány két sínszálát külön-külön támasztják alá, bár rögtön meg kell jegyezni, hogy a nyomtáv biztosítása céljából, persze attól függően, hogy azért milyen az aljak környezetében az ágyazat kialakítása, az aljak fizikai kapcsolattal rendelkezhetnek, például egy zuzatkő ágyazatú vágányban a nyomtáv biztosítása céljából ezeket az magánaljakat, ezeket egy rudazattal össze kell kötni. De mondjuk például a kelet-nyugati metró is Budapesten betonlemezes vágánya szintén rendelkezik magánaljakkal, De miután a betonba vannak ágyazva ezek a magánaiak, ezek nem tudnak elmozdulni. Tehát a sínszálak relatív távolságát, azaz a nyomtávolságot a betonágyazatú vágány tudja tartani, tehát itt a magánaljak között ilyenfajta kapcsolatra nincsen szükség. Hangsúlyozom, hogy csak az úzott kő ágyazatú vágányban, mert ott az aljak, pláne magánaljak kisebb tömeg révén könnyebben el tudnának mozdulni. A keresztaljak, ezek tulajdonképpen a legáltalánosabbak minden vasúti területen, tehát legyen az nagyvasút, legyen az, nem tudom én, hegyi vasút, városi vasutaknak, villamosvasútnak burkolat nélküli szakaszain, járműtelepeken, ugyanígy a metró esetében is, általános a keresztalj. Aztán kérem szépen, teljesen más statikai jellegű a harmadik, a hosszaj, amelyik lényegében hát ma már beton gerendát jelent. Úgy tűnt, hogy ez a beton gerendás vágány a 20. század közepét követően gyakorlatilag eltűnik a városi vasutaknak, hiszen ott alkalmazzuk ezt elsősorban, vagy alkalmaztuk, eltűnik a városi vasutaknak a palettájából. Tudnillik, burkolt vágányoknál is ezt Budapesten is és számos városban alkalmazták, ezt az alátámasztási módot, de időközben annyira megnövekedett a közúti forgalom, hogy előtérbe került az az igény, hogy a sínszálat és a közúti burkolatot, mondjuk a két sínszál közti burkolatot is ugyanaz a szerkezeti elem támaszza alá. Ennél a hozgerendás megoldásnál ugye itt két különböző felépítési rendszer van a két közút, a két közlekedési ág viszonylatában. És így a megnövekedett közúti forgalom lényegében lemezes alátámasztási módok irányába vitte el az 50-es években általános hozgerendás vágányokat. Ma én azt tapasztalom, hogy a hozgerenda a hosszaiak megint előjön. Példa, nagyon jó példa erre a most épülő debreceni kettes villamos, ahol a füves vágány nyitott, ha úgy tetszik, egyik szempontból mondjuk inkább azt mondom, hogy zárt pályás, villamos vasutaknál zárt pályának nevezik azokat a rendszereket, amelyeknél a közúti forgalom nem hajthat rá, tehát zárt pályás. De tulajdonképpen hát inkább azt mondom, hogy burkolt, mert zöld fűvel van burkolva. Tehát nincs közúti forgalom, de a vasúti forgalom számára előnyösebb a hozgerenda, egy stabilabb, merevebb, állékonyabb alátámasztást ad a vasúti vágánynak. Azon kívül a füvesítés számára rendelkezésre álló humusz mennyiség is több egy hozgerendás vágány esetén, mint egy keresztgerendás vágány vonatkozásában. És hozzá kell tenni, hogy a magyarországi éghajlati körülmények olyan földtömeg mennyiséget igényelnek a csapadék hiányok, nyári hiányok miatt, hogy egy nagyobb földtömeg, egy nagyobb humusztömeg legyen kialakítható, beépíthető a pályába. Ez tulajdonképpen csak a hozgerendás vágánnyal valósítható meg. Tehát így tulajdonképpen mondjuk nálunk most azt lehet éppen tapasztalni, hogy ismét, hogy úgy mondjam, reneszánsza kezd megjelenni, előfordulni a hozgerendás vágányok területén. Kérem szépen, a utolsót lehetett volna akár a keresztaljak után is, de hát a különleges megoldásokat mindig a végére hagyjuk. Tulajdonképpen bizonyos tekintetben hasonlít a keresztaljakhoz, hiszen elsősorban az aljak szélességi méretében van különbség, ezek esetenként össze is érhetnek, De ettől még ő statikailag nem lesz betonlemezes vágány. Széles aljak tulajdonképpen ezek leginkább, de például itt fogunk találkozni úgynevezett rácsos aljakkal, amelyek egy zárt rácsos betonból készült szerkezetet jelentenek. Itt is mondjuk a vágány tengelyre merőleges mérete az aljaknak szélesebb, mint a keresztaljak esetében, de ezek nagyon eltérnek geometriájukban, mechanikai működésükben a klasszikus keresztaljas vágányoktól, tehát ezért ezeket különleges aljakként kezeljük. Hát kérem szépen ennyit bevezetőnek, és tulajdonképpen, hát még annyit nincsen ezzel kapcsolatban ábra, de pár mondatot azért szánjunk rá, hogy lényegében mi is a feladata ezeknek az aljaknak. Hát a feladatuk a sínszálakról, a leerősítésekről átadódó terhek körülbelül olyan 50-60%-ra tudta a sín az elosztó hatása révén lecsökkenteni a kerékterhet, tehát már jelentős igénybevétel csökkenést tapasztalunk, de még a maradék, a 50-60% még mindig jelentős. Na ez adódik át az aljzatokra, tehát tulajdonképpen a sínleerősítésről érkező erőknek a felvétele, és továbbadása az aljzatot befogadó, megtámasztó szerkezetek felé, elsősorban ugye az uzatkő ágyazat felé. Tehát lényegében egy teher átadás, de úgy, hogy tulajdonképpen most már nem a sínszállal párhuzamos irányba teríti, osztja el a terheket, ezt a sín, mint elsődleges tartó nagyon jól megoldotta, hanem kereszt irányba, tehát egy másik irányba, ha úgy tetszik a Y irányba, ez Z a függőleges, Y a keresztirányú vízszintes, X pedig a sínszállal párhuzamos irány, tehát tulajdonképpen az Y irányba teríti, és az ágyazat, ami már egy nagyon gyenge anyag. Hát kérem szépen, hol van az acélanyaghoz, hol van a betonanyaghoz képest az úzott követ, hát kézzel megfogom és átrendezem, belerúgok és elveszti az eredeti geometriai formáját. Tehát mindenképpen a gyenge anyagok jelzőivel illetném, és erre a alacsony előző elemekhez képest alacsony ellenállású zúzott kő, re való tekintettel le kell csökkenteni az ágyazati nyomásokat. Tehát ezt a különböző aljak a nagy felületekkel kiválóan biztosítják. A másik feladata, kérem szépen, az aljaknak a vágány stabilitásának a megőrzése, és a vágány stabilitásra két szempontból kell gondolnunk. Egyrészt a járműterhelés okozta erők, erőkkel szembeni elmozdulások biztosítása vagy redukálása szempontjából értjük a stabilitást, másrészt a hőerőkkel szembeni vágány stabilitást, hiszen a hőerő az excentrikus tartót, tartó rácsot, vágányrácsot el akarja mozdítani, el akarja csúsztatni vízszintes síkban, és ezt az elmozdulást, ha jó a sínleerősítés, akkor tulajdonképpen az igénybevételeket az alj veszi föl, de az aljnak a mozgását pedig az úzott kő ágyazat akadályozza meg. Tehát ilyen szempontból az aljnak szintén van egy erőtani szerepe. Van egy vasútüzemi szerepe, a nyomtávnak a biztosítása, ugye lásd keresztaljas vágány, vagy lásd magánaljas vágány, ahol össze van rudazattal a két magánalj tulajdonképpen fűzve. Lehet még persze ezt ragozni, hogy még mik a feladatai egyebek mellett, és ezek sem elhanyagolhatók, legalább egyet hagy említsek, a sínszál dőlését is sokszor a mai aljak, egy a 20-as vagy egy a 40-es dőlést az aljak adják meg. Régebben egyértelműen csak a sínleerősítések szolgálták ezt a funkciót, ékes alátéklemezek révén, de ma már van, amikor ugye nincs is alátétlemez, tehát mindenképpen akkor ugye a betonainak kell megadnia, vagy ha éppen van alátétlemez, de az akkor így egy könnyebben kialakítható, olcsóbb, párhuzamos vonalazású alátétlemez lehet. Tehát ez is tulajdonképpen az aljaknak a feladat körébe tartozik. Hát kérem szépen, akkor ezek után nézzük a faaljakat. Faaljaknak, mint általában minden szerkezeti elemnek, vagy azt is mondhatom, hogy ahogy az életben, mindennek van két oldala, van egy előnyös oldala, és van egy hátrányos oldala, és azért álltam meg, mert gyönyörű szép ábrákat látok én itt. Ezt te hogyan rajzoltad le ezt az Y-nal ilyet? Hogy?
Kézzel. Még most tipáljákra. Vizsgára.
Gyönyörű szép. Na, ilyen jellegű zárt hely lesz majd. Rajzolni kell. Mert azt kell kitalálnom óra végén, ugye most megbeszéljük azokat a kvázi tételeket, amelyekből fogok egy-kettőt adni a ellenőrző dolgozaton két hét múlva, hogy akkor mik legyenek ezek. Kérem szépen! Tehát előnyös tulajdonság, alacsony súly. Hát könnyű szállítani, szállítási költségek ugye alacsonyabbak lehetnek, de már itt megjegyzem, hogy ez másik szempontból hátrány. Hol hátrány az alacsony súly? Hát a vágány stabilitásánál, mert a vágány stabilitásánál a nagyobb önsúly ugye az előnyös, hiszen csak a surlódási zaj és az ágyazat viszonylatában létrejövő surlódásra gondolunk, felületre merüleges nyomóerőnek az értéke, hát lényegesen kisebb. Azt szoktam mondani, hogy egy faljat mi ketten meg tudunk emelni, de egy betonaljat már nem, már másik két havert hívunk, az négy ember. Hát ez körülbelül a 80-100 kiló, hát lehet, hogy a derekunk megérzi, de azért mondjuk arról van szó, akkor egy jó ebédért, akkor ezt megemeljük. Ezt most azért mondtam, mert nem ebédeltem, és éhes vagyok. Egy jó ebédére szívesen megcsinálnám. De ahogy annak idején, kérem szépen, egy jó történetem van. Édesapám mesélte, háború környékén ide járt építő karra, kultúrmérnöki kart végzett, tehát hogy az építőmérnöki karnak az elődjét. És hát nagyon nehéz volt akkor a diáknak a sorsa, mert hát semmi nem volt. Hát nem lehetett egy jó rajzeszközt, egy tus kihúzót, vagy nem tudom. Hát szóval nagyon nehéz lehetett abba az időbe. Szokta elmesélni, hogy nem tudom én, ugye háború után közvetlenül, tudom én, az ablakok, ugye még ez egy jó eset volt, hogy az épület megmaradt, de hát akkor az ablakok nem voltak, akkor újságpapírral, papírral volt, zsírral bekent papírral, hát így tömték be, vagy fotozták be az ablakokat. Na és akkor nagyon lényeges szempont volt az étkezés. Azt hiszem, a svéd követséget említette édesapám, hogy az egyik barátjával vállalták, hogy valami ünnepség volt a svéd követségen, ez ilyen 50-es évek eleje, és elmentek himnuszt énekelni. Na most hát apámat ismerve abszolút nem volt hangja, de hát ugye rávitte nyilván a szükség, és hát akkor a kis Lukáccsal, azt hiszem így hívták a társát, kis Lukáccsal énekelték a svéd himnuszt. Kérem szépen. Könnyű megmunkálhatóság az előnye. Nyilván itt arra gondolunk, hogy a sín csavarok számára a furatok előkészítése, és bárhol egy kitérő esetén, ívekben, a nyombővítést tekintve, hát bárhol létrehozhatom, míg egy betonajnál milliméterrel előre meg kell tervezni, kivitelezni kell, és utána már ezt módosítani nem lehet, vagy felcserélni a betonelemeket már nem lehet. Tehát ilyen szempontból a könnyű megmunkálhatóság. A fa az egy jó szigetelőképességű anyag. És kérem szépen, többlet igénybevételekkel szembeni érzéketlenség. Tehát itt olyan igénybevételek, amelyek nem kimondottan betervezett igénybevételek. Mondok egy példát, egy lapos kerék. Az igénybevételeknél fogjuk látni, hogy egy befékezett kocsi kerék, amely kerék csúszik a sínszálon, ezt nem lehet minden esetben észrevenni, mondjuk egy tehervonat esetén. Nem oldott a fék, ugye fékhibás volt, és ezt mondjuk egy-két állomás közön keresztül a vonat végighúzza, hát akkor nyilván lekopik a keréknek a nyomkarimája. Na, ezt nevezik lapos keréknek, tehát egy kicsit más, mint a közúti közlekedésben, nem enged le teljesen nyilván a kerék. De viszont ez egy nagyon nagy ütődinamikus hatást jelent, amelyre nézve mondjuk egy betonalj, vagy nem tudom én, maga a zúzott kő is nagyon érzékenyen reagál, talán esetenként maradandó alakváltozása. Fának ez meg se kottyan. Tehát vannak hihetetlen tartalékai, tehát ez a fa szempontjából, mint elő. Kérem szépen, rugalmas tulajdonság. Hát amikor hangsúlyozzuk, hogy a tartónak, a sínszálnak rugalmas megtámasztást kell biztosítani az igénybevételek szempontjából, akkor ez kiemelt tényező. Igenis, a fa az rugalmas. Hogy a fa rugalmatlan, a beton rugalmatlan a fához képest, ezt ugye akkor érezzük, hogyha egy régi vágányon haladunk, mondjuk legalább 100-120 km/h sebességgel, a folyóvágány betonaljas már, de mondjuk a kitérők faaljasak. Kérem szépen, ha itt szakmabeliek utazunk egy ilyen vonaton, odafigyelünk, akkor gyakorlatilag lehet érzékelni azt a rugalmasság változást, annak hangjább haladási zaj tekintetében, de tulajdonképpen a kocsi szekrénynek a belengésébe. Ez magyarázta azt egyébként, hogy a betonaljak folyóvágányban való elterjedését követően a kitérőket is betonaljakra fektették, mert tulajdonképpen ezt a rugalmasság változást, ezt aztán a pályajármű rendszer kapcsolatában a vasúti pálya is megérezte, és a kitérőknek a fekszintje mindig elromlott a folyópályához képest. És ezért kellett homogén tulajdonságúvá tenni a vasúti pályát. Na most akkor a hátrányos tulajdonság, ugye alacsony súly, akkor kezdem itt, alacsony súly, hézag nélküli vágányok esetén. Hát rövidebb az élettartama, talán ezt lehet mondani, de hogyha az jól van kezelve, fogjuk látni, hogy különböző telítési eljárásokkal a fa élettartamát nagyon szépen 20-25 évre meg lehet nyújtani, akkor gyakorlatilag a betonaljak elvárt élettartamát kezdi súrolni. Ugye, mert korhad gombásodik, ez jelenti ugye az érzékenységet, és nehézkes a tárolása, mert tulajdonképpen ugye kímélni kell a napsütés ellen, kímélni kell a csapadék ellen, a beton erre érzéketlen. Úgyhogy ilyen szempontból ugye akkor levegő érje, hogy ne rohadjon be, tehát akkor bizonyos fajta tárolási rendszereket kell alkalmazni. Tehát egy kicsit nehézkes tulajdonképpen a tárolási körülménye a fának. Kérem szépen, ez az, amit már ugye vettünk, de ismételjük meg, hogy az aljak anyaga lehet kemény fa, nyilván ez a célszerűbb és jobb vasúti üzemi felhasználásra, olcsóbb a puha fa, de ennek az élettartama is tulajdonképpen kisebb, kevesebb. Itt az a helyzet, hogy nincs arányban, tehát tulajdonképpen sokkal hosszabb lesz az élettartama a vágánynak, ha kemény fával dolgozunk, visszatérül hosszú üzemi élete során ez a költség különbözet, tehát ha van lehetőség, akkor nyilván kemény fát kell beépíteni a puha fával szembe. Ez is ismert ábra, kérem szépen a kimunkálása, megmunkálása a fa aljaknak egy mondjuk fa törzséből, ez a nyilván hát olyan fa törzset vonunk be az aljgyártásba, amelyből az előírt méretek így módon biztosíthatók, tehát mondjuk van egy optimális törzs vastagsága a fának, amelyből veszteségmentesen, meg garantált geometriával kialakítható a faaj, de mindenképpen kell arra számítani, hogy az éles élő aljak mellett megjelennek a szélső anyagrészekből, törzsrészekből lecsapott, ferde lecsapással kialakított aljak. Ezek tulajdonképpen ezeknek a mérete úgy van meghatározva, hogy a maradék vízszintes rész az a sínlerősítések felerősítésére, befogadására alkalmas. Tehát tulajdonképpen semmi nemű veszteséget a folyóvágányban ez nem okoz. Viszont a kitérőknél, ahol nagyobb méretű lekötések, sínszékek találhatók, nagyobb szerkezeti elemméretek, gondoljunk egy csúcssínre például, ott tulajdonképpen előnyösebb a úgynevezett éles élő aljak, miután kevesebb a számuk, meg egyébként tudjuk azt, hogy a fa belső tartománya az homogénebb, nagyobb szilárdságú, mint a külső, fiatalabb részek, ezért gyakorlatilag ez a belső éles élő aljak, amelyeket hát hangsúlyozom elsősorban kitérők számára használtak föl korábban, most már ugye a kitérők esetében is betonaljakról beszélünk, ezek az éles élőek, ezek drágábbak voltak. Na itt szabványból kivett ábrát, keresztmetszeti ábrát látunk. Talán jegyezzük meg a befoglaló méreteket, annyiban, hogy összetudjuk majd pár perc múlva hasonlítani a betonaljakkal, vagy az egyéb aljakkal. Tehát 26 cm széles. Itt nyilván nem találunk olyan nagy különbséget a alj szélességi méreteiben a faaj és a betonaj között, mert gyakorlatilag a felületet, terhelést átadó felületet, hát biztosítani kell, az uzatkő ágyazat az egy és ugyanaz a betonaljas és a faljas vágány esetében. Tehát tulajdonképpen 26 centi, előre vetítem, hogy például a magyar betonaljaknál 28,5, tehát 285 mm, nagyobb sebességek esetén mondjuk 300. Viszont a magasságban nagy különbség van, sokkal vékonyabb egy faajnak, alacsonyabb a magassági mérete, látjuk, hogy 16 cm, és majd a betonai esetében látjuk, hogy megtermettebb, különösen a sín alatti keresztmetszetben, annak környezetében a betonai sokkal magasabb. Hát kérem szépen, az aljaknak a hossza az függ tulajdonképpen a felhasználási területtől. Látjuk, hogy ennek függvényében egyéb méretek is még változhatnak. Elég széles sávban fővonal, mellékvonal, iparvágány, keskeny nyomközű vasút, stb. Tehát széles a paletta, ilyen formában a faaljaknak a méretei is változzak, ugyanúgy, ahogy ezt a betonaljaknál fogjuk majd tapasztalni. Na kérem szépen, itt van, hogy a legmegtermettebb folyóvágány faj is kereken 100 kg, tehát valóban ugye, hát, hogy egy cementes zsákot időnként el kell vinnünk, akkor mondjuk 50 kg egy férfi ember az be tud vállalni, de ennek a dupláját, vagy két és félszeresét, ami egy betonaljra jellemző, hát az már két ember, nem, az már tényleg négy emberes. Nagyon lényeges a aljaknak, faaljaknak a telítő anyaggal való átitatása, átimpregnálása, hiszen ha ezt nem végezzük el, nagyon rövid idő alatt tönkre megy nagyságrenddel, rövidebb idő alatt, egy-két év alatt tönkre menne a faj, Ezért kérem szépen, többféle terítési eljárás jelent meg az elmúlt évtizedekben. Ezeknek a legfontosabb típusait látjuk itt. Gyakorlatilag a különbség abban van, hogy először alkalmazok egy vákumot és utána nyomást, vagy nem alkalmazok vákumot, csak nyomást, nyilván egy elővákum alkalmazása során mohóban szívja magába a telítőanyagot. Aztán, hogy hányszor végzem el ezt a műveletet, itt is látjuk, hogy vannak különbségek, és természetesen vannak az telítő anyagokkal kapcsolatosan is különbségek. Fajaknak tulajdonképpen a mai létjogosultságát önmagában a betonaj kizárólagosan nem kérdőjelezte meg. Egy körülbelül 10-15 évvel ezelőtt a Deutsche Bahn, ami pedig egy jó vasút, ugyanolyan mértékben alkalmazott kivitelezési munkáiban, pályafelújítási munkáiban még faljakat közelítően azonos mértékben, mint betonaljakat. Attól függött, hogy a DB mit épít be, hogy milyen áron tudták beszerezni az adott évben az aljakat. És ez úgy hullámzott, egyszer a betonalj, egyszer a faj volt drágább, 15-20 évvel ezelőtt. Tehát egy jól kezelt alj gyakorlatilag tudja biztosítani az elvárásokat. De hangsúlyozom, hogy ezt el kell végezni. Na most gazdaságos módon az olyan anyagokkal, bitumenes, kátrány, olajos anyagokkal lehetett elvégezni, addig, amíg a környezetvédelem ezzel nem foglalkozott, vagy nem törődött. Ma már ez a környezetvédelem ez előtérbe került, és ma már nemhogy ilyen anyagokkal való gyártás, hanem a terméknek, a régi terméknek a ismét újra felhasználása, akár egyéb területeken is ma már lehetetlen. Tehát például a vasútnak ma Magyarországon is megtiltották azt, hogy régi faljakat eladjon. Hát nézzük meg, ugye, hogy nagyon sok kiskertbe, akár kerítésbe, akár egy útbehajtónál, vagy nem tudom én, támfalnál, egy-két ilyen faljat ugye egymásra helyeztek, összecsavaroztak, nagyon könnyen, gyorsan, viszonylag esztétikusak meg lehetett oldani. És még több évtized után is, ha a nap sütötte, vagy süti ezeket az aljakat, ezt a kátrányszagot még mindig lehetett érezni. Na hát emiatt tulajdonképpen környezet, ugye aztán ez azért csapadék, hogyha mossa, a talajt szennyezi, a mai környezetvédelem ezt így nem engedi meg, még hangsúlyozom a régi szerkezeti elemnek, a régi fajaknak a felhasználásával sem. Hát itt látjuk tulajdonképpen ezeket a régi klasszikus anyagokat. Látjuk, hogy ez itt alapvetően négyből ugye mindenképpen három kátrány, tehát valamilyen olajszármazékot tartalmaz, akár egy az egybe, vagy valamiféle keveréssel, cinkloriddal. Ilyen formában ez mindenképpen ma már elutasítandó ezeknek az alkalmazása. Kérem szépen, én azt hiszem, hogy a faljakkal kapcsolatban ennyit tudnék többet, csak tudok időkorlát. Nyilván kicsit többet kell a betonajról, Y-ajról beszélni, úgyhogy az időt inkább arra fogjuk szánni. Vasaljak. Hát kérem szépen, érdekességként bemutatom, hogy az első magyarországi vasalj az tulajdonképpen félig meddig, hogy úgy mondjam, persze ez némi túlzás, hogyha itt a részleteiben nézzük az ábrát. Némi túlzással sín elemnek is tekinthető, illetve még annyi érdekessége van, hogy ez nem keresztalj, hanem tulajdonképpen hosszalj. Tehát látjuk, hogy a sín szálat hogyan fogadja be, és rögzíti csavarozással, heveder csavarokkal a hosszalj. És miután ez hosszalj, ugye itt látunk egy nyomtávtartó rudat. Na ez a haj került annak idején, amikor ugye a nyugati pályaudvart építették, először beépítésre. Hát ezeknek a vasaljaknak bármilyen hosszirányú vagy keresztirányú ajról beszélünk, na ez itt már a klasszikus vasaljforma. A nagy problémája, nehézsége építés és fenntartás idején egyaránt az volt, hogy ez a lefelé fordított tepsi vas szerkezet, acél szerkezet, ebben nehéz volt jól bejuttatni, betömöríteni az úzottkő ágyazatot, már pedig ez szükséges volt ahhoz, hogy ez egy valóban stabil, állékony, együttműködő szerkezet legyen. Nyilván nagyon nagy fizikai erő kellett ehhez, időszükséglet kellett ehhez, amelyre mondjuk hát nagyon a mai gépesített időben hát nincs lehetőség. Amennyiben ez mondjuk gépesíthetőek ezek a fázisok, bizonyos speciálisabb kiegészítő szerkezetekkel, aláverőgépekre gondolok, akkor tulajdonképpen ez alkalmazható, de kézi erővel ma már ezt nem lehet vállalni. Hát itt látjuk tehát ezt a klasszikus keresztmetszeti kialakítást, ami tulajdonképpen egy olyan előnnyel is járt, hogy miután látjuk körülbelül kereken 15 centis, de 10 mindenképpen, inkább 10-et mondok, 10-11 néhány centis magasságban magába foglalta már a zuzottkő ágyazatot, tehát az aljnak, hogy úgy mondjam, az alsó síkjához érve fölülről, már gyakorlatilag túl vagyunk egy 10-11 néhány centis ágyazaton. A faaljaknál, betonaljaknál itt kezdődik lényegében a teherviselés szempontjából az ágyazat. Most ennek a következménye az, hogy kisebb vastagságú ágyazatot lehet alkalmazni egy ilyen vasaljas megoldásnál. Hát kérem szépen, erre mondanék egy nagyon érdekes történetet és példát. Igaz, hogy nem a nagyvasutak területéről, de hát vasaljat, városi vasutak is használnak. Kérem szépen, a kis millenniumi föld alatti vasút kereszt nyíltvonali állomás közi keresztmetszetét, tehát próbálom itt körülbelül fölrajzolni, amelyről ugye tulajdonképpen tudni kell azt, hogy nagyon rövid idő alatt épült meg, 18 hónap alatt épült meg, úgyhogy még az engedélyezések is ebbe az időszakba estek. Most tessék belegondolni, hogy mondjuk 18 hónap alatt ma mi történik. Egy 4-es metrónál, vagy regionális gyorsvasút, amiről 20 éve beszélünk, ami majd a Duna alatt talán a Szentendrei és a Ráckevei hévet összeköti. Semmi nem történik 18. Hát még egy járművet az asztalon nem szállít le. A fékpróbáját nem csinálják meg, most egy kicsit így kiélezik. Most már elfogadták, igen. Hát jó. Tehát, na jó, de mégis 12 év kellett ahhoz, hogy eljussunk ide. Ugye itt meg a kisföld alatt itt a nullából megépítették. Egy problémája volt a kisföld alattinak, ami gyakorlatilag ma is a problémája, hogy az oktogonnál a nagykörutat, ahogy keresztezi az Andrássy út alatt vezetett kisföld alatti, nem váltották ki a nagykörúti főgyűjtő csatornát. A nagykörúti főgyűjtő csatornát egy kicsit megskalpolták, és e fölött vezették át a nyomott szelvényű, alacsony magasságú, alacsony belmagasságú alagutat, még így is a térnek a burkolati szintjét meg kellett emelni, tehát hogyha a nagykörúton tengelybe állunk, akkor lehet érzékelni az oktogonnak ezt a domború lekerekítő ívét minden irányba, mert így lehetett tulajdonképpen a minimális alagút szelvényt, és ehhez a alagút szelvényhez, ehhez a csatornához igazítottak mindent, a járműveket is. Ez is egy nagyon nyomott szelvényű jármű. Na most kérem szépen, hogy jön ide a vasalj? Hát a vasalj az úgy jön ide, hogy lényegében itt van egy mondjuk egy vasaljas, ez egy torzított vázlat, tehát most itt nagyon ne kritizáljuk meg az én vázlatomat, de a lényeg szempontjából ez kiváló. Kérem szépen, itt van mondjuk az aljnak az alsó síkja, és itt mondjuk lehetőség volt arra, hogy egy ilyen 10-15 centis ágyazat elférjen. És e fölött ugyanígy, nem tudom én, egy 12-15 centis ágyazat van, tehát lényegében van egy 30 centis ágyazatunk. A kis föld alatti terhelésénél ez bőségesen elegendő. Így adták át 1896-ban a kis föld alattit. Ezzel a pályaszerkezettel. Körülbelül a 20-as évek végén, ha jól emlékszem most így a történetben, került sor az első átépítésre. És ekkor az átépítéskor a vasaljak kikerültek a vágányból, és faljakat tettek be helyettük. Na most a falj az mit jelentett? A falj azt jelenti, hogy gyakorlatilag teljesen kitölti, sőt, talán még egy pár centivel láttuk, hogy vastagabb is. Tehát nagyobb helyet foglal, sínkorona szintet tartani kellett, tehát az alagút nem lett magasabb. A jármű az ugyanaz volt, a sínkorona szintnek ugyanannyinak kellett lenni. És a lényeg az, hogy itt maradt egy, mit tudom én, 8-10 centis réteg, amiben ha belegondolunk, az egy-két zúzott kő szemcse vastagság. Hát az egyáltalán nem egy ágyazat tulajdonképpen, egy 8-10 centis réteg, az nem egy ágyazati réteg. És ez volt a kisföld alattinak hosszú évtizedeken át, mert ugye hát nem lehetett aztán még egyszer ezt a rövid időn belül felújítani, egészen szinte azt mondom, hogy napjainkig a problémája, hogy ez a kisméretű ágyazat, ez nem tudta a vágányt megfogni. Állandóan mozgott a vágány. A legveszélyesebb szituációk a Vörösmarty tér és az Andrássy úti bejárat között a Deák téri kissugarú ellenívekben volt, mert mozgott a vágány, egy pár centis hely állt rendelkezésre ahhoz, hogy a jármű elférjen az alagútba, az űrszelvény elférjen az alagút szelvényébe, tehát egy pár centi után már a jármű adott esetben kiléphetett a számára megengedhető és biztosított térből. Ez volt a magyarázata annak, hogy már a 70-es években egy rekonstrukció során a belvárosi részt betonlemezre fektettek. A beton vékonyabb lehetett, a vágány helyzetét fixálni lehetett, de maradt az Andrássy út továbbra is egyenes, tehát még a 70-es évek után is megtartották ezt a szerkezetet, és végül a 90-es évek, 92-93-ban volt egy nagy rekonstrukciója, alagút szigeteléstől kezdve pályafelújítások, és akkor kérem szépen az Andrássy úti egyenes az szintén betonlemezre került. Tehát ugye onnan indult el ez a történet, hogy a vasalj. Kérem szépen, hasonló történetet tudok ma is mondani, és ez egy nagyon élő példa a vasaljakkal kapcsolatosan, ettől persze a vasalj gyártása nem fog meglódulni. Pár héttel ezelőtt fölhívott engem egy kolléga, a Mávércel-Szwitelskynek a műszaki igazgatója, hogy honnan lehetne vasaljakat beszerezni. Tudnélik, Győr állomást újították, vagy újítják föl, és az aluljáró beton szerkezete fölött nagyon vékony ágyazat átvezetésre van lehetőség. Abban a szélességi sávban, amely ugye az aluljárónak a szélessége, a folyosó szélessége, a vágányok, a merőleges irányú mérete. Tehát ez mit tudom én, egy 6-8-10 méter, több semmiképpen sem. És ide nagyon előnyös lehetne egy vasal, jó volt az elgondolása. És hát erre kért tulajdonképpen árajánlatot. Hát kitől lehet ma árajánlatot kérni, ki gyárt ma vasaljakat? Gyárt a Föstalpin, ugye itt Ausztriába, akitől mi elsősorban a sínszálakat vesszük, évente egyszer hengerel ki a svájci vasutaknak vasaljakat. Na jó, de a Svájc ugye marha gazdag, tehát az, hogy az ő kedvére SBB jelű vasaljakat hengerelnek, hát ő meg tudja fizetni. És tulajdonképpen még a kórusz is, amelyik ugye egy francia-angol európai telephelyjel rendelkezik, az angliai telephely Scunthorpe-ba a kórusz is hengerel ki ilyen vasaljakat. Angliában is még használatosak helyenként vasaljak, meg bizonyos gyarmati, volt gyarmatok vasútjainál szintén használnak föl ilyen vasaljakat. Tehát Magyarországon ilyen formában lehet esetleg a következő években vasaljakkal találkozni, vagy egy lokális ponton bent maradt. Például emlékszem, hosszú ideig a legutolsó vasaljak éppen a nagykörúti főgyűjtő fölötti vasaljak voltak, és aztán, amikor azokat kicserélték itt a 90-es évek beli felújítás, akkor abból egy pár darabot elkunyeráltunk, és az már bent van a laboratóriumunkban. Úgyhogy amikor a felépítményi, szerkezeti elemeket áttekintettük, lesz egy órás kirándulásunk a laborunkba, és akkor ott tudok mutatni majd vasaljat is. Kérem szépen, hát képileg ugye itt látható ez a vasalj, sokkal kisebb, kevesebb, jó beágyazás esetén soványabb méretek láthatók, mint a valóságban. Ugye ez következik abból, hogy a szélei látjuk, hogy elég komolyan le vannak csapva, tehát alul 272, fölül csak lényegesen kevesebb, mondjuk kereken 140, tehát majdnem egy a kettő az arány. Ez a magyarázat, hogy nagyon karcsúnak látjuk innen ránézésre. És kérem szépen, kitérőkben is lehet hosszú vasaljakat látni. És ez a ábra talán itt jól szemlélteti, itt pedig dupla, de talán lesz egy jobb ábra, ikeraljak, tehát tulajdonképpen, igen, tehát ugye itt értjük az iker vasaljat, és emlékezzetek vissza, hogy volt az ikeraljas illesztés. Ugye van lengőaljas és van ikeraljas illesztés. Tehát tulajdonképpen ezt a klasszikus aj illesztést lényegében a vasalj meg tudta valósítani, hát ilyen formában, hogy vagy kettőt normál folyópálya ajtávolságára, vagy egy ilyen szélesebb, jót megtermett. De kérem szépen, most tessék belegondolni, 50 centi széles, hát nagyon nehéz oda be, még géppel is nagyon nehéz be nyomni, be juttatni az úzott követ. Tehát nem biztos, hogy ez teljesen kielégítő megoldás volt az ikervasalj. Kérem szépen, ennyit a vasaljakról, mert súlyuknál fogva, alkalmazásoknál fogva nem igényelnek, meg kaphatnak többet. Kérem szépen, y-aljak. Kicsit a sorrendet, hogy a betonaljak jönnének a történelembe, de így van egymás után a ábraanyag. Y-aljak. Hát kérem szépen, miután azért nagyon sok problémával küzdött a vasalj, főleg építési, fenntartási oldalról. És a vasa is egyik oldalról igaz, hogy kérem szépen belekapaszkodik az ágyazatba, de ez mikor lehet hatékony, ha súly nagy? Hát egy papírlappal belekapaszkodok az ágyazatba, semmit nem ér. A vasajjal belekapaszkodok, már többet ér, mint a papír, de nyilván, hogy nincsen önsúlya. Tehát ilyen formában egy vasajat is mi könnyen meg tudunk emelni. Ilyen formában izgatta tulajdonképpen az ipart, a szakmát, a vasútépítést. Azért a vasnak, az acélnak azon felhasználása, hogy nagy ellenállást lehet azért elvileg biztosítani, csak a fenntartás és üzemeltetés építési nehézségek ezt visszavetették a klasszikus tepsi formájú vasaljaknál. Hát kérem szépen egyfajta fejlődési spirálnak lehet tekinteni. Az 1970-es, 80-as évek, tehát ez egy fiatal megoldás, még ma is, az Y acél aljakat, amelyek onnan kapták elnevezésüket, hogy az összeerősített tartó elemek, így tartó elemek, már mindjárt metszetben ez jól kivehető, így tartó elemek Y formát öltenek, váltakozó szárnyitással, de mindenképpen azonos lekötés távolsággal. Itt úgy születik meg egy nagyfokú ágyazati ellenállás, hogy az aljak szárai közé, különösen ugye itt az Y-nak a belső tartományába, de két alj közé is be tud szorulni, be tud ékelődni, és egy kereszt irányú vágányrács mozgással szemben a beékelődött ágyazat nagy ellenállást biztosít. És ugyanakkor ezek a így tartók, na itt látható, tulajdonképpen ilyen acél így tartókból készül, ezek az így tartók viszonylag kis magasságúak, tessék megnézni, hogy ilyen 9-10 cm, 95-100 mm, tulajdonképpen tehát vékonyak, de azért a súlyuk megvan, ilyen formában azért, de hangsúlyozom, hogy nem az önsúly és a surlódás szorzata, hanem a kiékelő hatás tekintetében jelent ez elsősorban nagy vágány stabilitást. Kérem szépen, Németországba hozták felszínre ezeket az aljakat, ma a ThyssenKrupp gyártja, itt látható tulajdonképpen a, hogy úgy mondjam, az ajkiosztás és mondjuk a lekötéseknek a távolsága. Mondjuk, hogyha a két csatlakozó, ugye láttuk az előbb, hogy az Y-nak van két szára, ezek a belsők, és mellé van helyezve egy kis rövidke kis acélítartó darab, a kettő között van a leerősítés, tehát tulajdonképpen a 230-at megfelezzük, és akkor hozzáadjuk a 600-hoz, vagy 650-hez, ez a kétféle változat létezik. Mindenképpen nagyobb lekötés távolságot kapunk, mint a mai szokványos 600 mm-es lekötés távolság. Na itt szemlélteti tulajdonképpen ez az ábra, amit most az előbb mondtam, hogy a keresztaljas vágányoknál a tengelytávolsága az aljaknak 600, itt pedig tulajdonképpen hát kétszer ugye az a fél 230, az 230-as távolság, tehát lényegesen nagyobb lekötés távolság jön ki, de megengedhető vágány stabilitás és felfekvési felület tekintetében, mert itt azért őrült nagy felfekvési felületek jönnek létre. Na most ezeknek az aljaknak a hossza, vágány tengelyre merőleges irányú mérete általában 2-30. Hát fogjuk látni, hogy mondjuk a faljaknál is rövidebb, a falj az mondjuk olyan általában 2,60 m, betonaljak magyar 2,42, elvevéjelű betonaljunk 2,50 m, a német B70-es betonalj 2,60 m, tehát a betonaljakhoz képest kisebb a keresztirányú mérete. Ennek következtében újépítési vágány esetén kisebb az ágyazat szélesség, kisebb földmunka lehetséges. Sínleerősítése gyakorlatilag teljesen szabadon meghatározható, bármilyen lekötést be tud fogadni. A klasszikus sínleerősítés, ugye hát a ThyssenKrupp német, Foszló német, tehát a klasszikus német megoldás, mindenkori német megoldás megjelenik, mint új megoldás. Itt kérem szépen az Eskel 14-es alátétlemez nélküli rugó, és hát a vevé 14-eshez hasonló lekötést lehet alkalmazni. Ezt úgy hívják, miután azért ez csak hasonló a vevé 14-eshez, hogy Eskel 15-ös, vagy vevé 15-ös sínleerősítés. Itt látható, hogy a acéltartók között egy műanyag is tömb található, amelybe egy furat, egy ellenmenetes furatot alakítottak ki, és ebbe kell tulajdonképpen a síncsavart belehajtani, és így történik a leerősítésnek a rögzítése. Na itt a keresztmetszet, nagyon szolid a nagyvasúti szokványos ajrendszerekhez képest, kicsit keskenyebb az üzotkő ágyazat szélessége. Nagyon változatos variációk alakíthatók ki, kérem szépen, például előfordulhatnak fonódott vágányok. Többféle okból is lehet, tud valaki esetleg fonódott vágányra okot mondani, hogy hol jelenik meg fonódott vágány, ahol végül is a fonódási szakaszon két eltérő nyomtávolságot kell biztosítani. Ahol két különböző nyomtávolság ugye találkozik. Nálunk is az Áhonyi átrakó körzetben hosszú kilométereken vannak fonódott vágányszakaszok. Itt tulajdonképpen a két nyomtávolságnak nem kell két különböző vágányt építeni, nem kell két szeres töltést végigvezetni, hanem egy egyszeres töltéssel mind a két nyom végigvihető. Aztán mondanék egy nagyon érdekes, speciális példát a fonódott vágányokra. Stuttgartban a 90-es években a városi villamos-vasúti hálózat körülbelül 13-15 vonalát átépítették keskeny nyomközűről normál nyomtávolságúra. Teljes város, ez egy 600 ezer lakosú város, nem tudom, 60-80 kilométeres hálózat hosszal, hát jó 10 évig tartott, nyilván szállítási kapacitások bővítése céljából, és voltak olyan időszakok, voltak olyan évek, amikor mondjuk, nem tudom, én például konkrétan emlékszem, a stuttgarti főpályaudvar alá már bevezették, vagy előtti térbe bevezették a villamos viszonylatokat új pályára, de úgy jöttek a városból be az adott egy-két évben ezek a viszonylatok, hogy van, amelyik a normál nyomtávról, van, amelyik a keskeny nyomtávról érkezett, mint normál vagy keskeny nyomtávú jármű. És akkor ezen a szakaszon kvázi fonódott szakasz volt, mind a két jármű típus be tudott jönni ide az állomási megállóhelyre. Tehát lehetnek ilyen szituációk, hát az Y-nagy, hát oda erősítem le a harmadik sínt, ahova akarom. De lehet a nyomtávolságot is, nyomtávolság megfelelően kialakítani, hát itt 1000 mm-es nyomtávra látom példát. Vezető vagy terelő sín, szintén jól kihasználható. A csatlakozásnál úgynevezett átmeneti aljakat alkalmazunk, amikor tulajdonképpen az első haladás irány tekintve első tartóelem párhuzamos a keresztajnak a tengelyével, de hozzá tulajdonképpen már egy normál Y-ajnak a fele van csatlakoztatva. És ugyanígy nyilván a másik végén. Hát lehet hevederes illesztést is alkalmazni, kitérők, rögzíthetők, sínszékestől, bármelyik részén. Na itt látjuk, hogy tulajdonképpen azért milyen szép alaprajza lehet egy ilyen Y-aljas kitérőnek, nagyon klasszul össze lehet hozni, és érezzük, hogy bármelyik irányba, hát egy kitérő, kérem szépen, ugye pláne eltérítő ágra vitt szerelvényen, a centrifugális hatások következtében nagy csúsztató erők, nagy keresztirányú erők lépnek föl, kitérő hajlamos a vágány torzulásokra, függőlegesen is ugye vezetési hiányosságok, pont szakaszosan jelentkező vezetési hiányosságok, centrifugális erő együttesen a kitérőnek a stabilitás romlásához, helyzet romlásához vezethet. Egy ilyen Y-aljas vágán sokkal jobban meg tud kapaszkodni az ágyazatba. Na itt építés közben látjuk. Keresztelvényről már beszéltem, hát itt az ábrák részletesebbek, most előadási szinten én nem akarom ezeket így különösen elemezni. Na talán ezt az egy ábrát abból a szempontból, hogy tulajdonképpen, ja igen, ez egy aszfalt alapú pályaszerkezet, tehát ez már egy úgynevezett merevlemezes szerkezet. Hát tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, hogy az aszfalt, be van aszfaltozva az Y-aljai, olyan értelemben, hogy tüskék lógnak le, de gyakorlatilag az aszfalt fölött egy kicsit azért szabadon rendelkezik a térrel az Y-aljai. Tehát lehet egy ilyen aszfalt szerkezetre is, lehet zúzott kőágyazatra, lehet aszfalt szerkezetre, aszfalt rétegre is elhelyezni. Na itt látjuk a rögzítését, a legorgonzását. Mert tulajdonképpen itt megszűnik a Y-alja közé ékelődő zúzott kőnek az ellenálló hatása, hiszen itt szabad az Y-alj, tehát itt mindenképpen egyfajta rögzítésről kell gondoskodni. Szállítás, hát könnyen tárolható, szállíthatók. Az aláverést mutatja, hogy milyen sorrendben kell elvégezni. Kitérő aláverő gépekkel, ahol állítható a kalapácsok távolsága, ezekkel az aláverő gépekkel jól szabályozható, aláverhetők ezek az Y-aljak. Kérem szépen, talán annyit, hogy most vasúti pályákon erről már mutattam ábrát, hogy Magyarországon 2002-ben alkalmazási jogosultságot nyertek az Y-aljak, akkor a ThyssenKrupp a tanszékünkön végeztetett egy alkalmassági vizsgálatot. Ez szükséges, ugye ezt már többször említettem, ahhoz, hogy új szerkezeti elem rendszerként a cég hát beszállítást végezzen, a MÁV tudja alkalmazni. Így vált lehetővé egy kísérleti pályának az építése Észak-Balatoni vonalon, Badacsony megállóhely mellett. Egy átmenetíves körív épült ezzel a rendszerrel, és a mellette lévő hasonló tulajdonságú ívsugarú és nyilván terhelésű vágányon és az Y-aljas vágányon végzett próbamérések egyértelműen bizonyították az elmúlt közel 10 évben ennek a vágány szerkezetnek a létjogosultságát. Kis sugarú ívek vannak, én most fejből nem tudom eskü szintjén megemlíteni, talán 280 méter, bőven belefér az alkalmazási köre. Mi itt Magyarországon 190 méterig engedélyeztük a hézag nélküli vágányban való alkalmazását, Németországban 160 méterig mennek le. Tehát a 280 ez előnyös, sebb ilyen szempontból, viszont a hézag nélküli vágánnyal kellett korábban kialakítani az üdülők előtt ezt a badacsonyi vágány szakaszt, tehát ott bizony a vonatok kattogtak, zörögtek, és most gyönyörű szépen a hézag nélküli pályán szépen gördülnek át a szerelvények. Tehát tulajdonképpen ez környezetvédelmi oldalról is megtámogatható ez az ügy, nem csak önmagában vasútépítési oldalról, hanem környezetvédelmi szempontból. Hát ugye ezt mondjuk most nem itt kell okvetlenül elmondani, ezt mondjuk egy önkormányzatnak lehet hasznos tanács, de mondjuk általánosságban mérnökök felé is lehet tanács, amikor valamire pénzt kell találni, akkor manapság, ha tudunk környezetvédelmi okot felkutatni az adott területen, és így beadni pályázatot, akkor jobb esélyünk van a beruházás megvalósítására. Betonalja, kérem szépen, hát van még egy szűk negyed óra. Kérem szépen, vasúti pályákon azt hiszem elmondtam, csak most akkor egy fél mondat erejéig ismétlem meg, hogy ez 1890-es években egy francia kertész volt az, aki vasút számára betonajt tervezett. Nyilván ez nem egy üzemi gyártást hozott, hanem vagy jelentett, hanem hát egy egyszeri alkotást. Tulajdonképpen már pár évvel később, és itt a bizonyíték, hogy 1900-ban gyártott olasz betonajról tudok képet bemutatni, mézet és metszet rajzot egyaránt, és gyakorlatilag itt ez a 260-as méret, ami úgy többé-kevésbé jellemezte, meg jellemzi a méretet, már ennél az első ajnál megjelent. Nyilván ez egy lágyvasalású aj volt, és tulajdonképpen a mai napig az olaszok azért ezt megőrizték, ezt a betonaljak területén, ezt a tekintélyes helyet. Híresek voltak mindvégig tulajdonképpen a gyártásukról, fejlesztésükről. Kérem szépen, viszont mi magyarok se maradunk nagyon el az olaszoktól, a technológiákat illetően. 1909-ben már nálunk is ugye saját tervezésű betonajról lehet hírt adni és ábrát bemutatni. Ez egy 1910-es évek, úgy látszik egy átmeneti időszak, tehát volt már hazai tervezés. És egy kicsit, hogy mondjam, ironikus akarok lenni, akkor azt mondom, hogy hát akkor is úgy volt, mint ma, hogy hiába volt saját tervezésű, saját találmányunk, hát nem ahhoz nyúltunk, hanem a külföldi termékhez. Hát 909-ben ugye magyar terméket mutattam be, magyar tervezésű, és közben 910-ben olasz típusú MÁV betonalja, tehát ez talán akkor is kicsit jellemző volt ránk, de ne legyünk negatívak, vegyük ezt átmeneti időszaknak, amikor még mondjuk hát a magyar nem forrott annyira ki. Kérem szépen, én itt most egy kicsit fölpörgettem, igen, itt ez az ábra szerettem volna kerülni. 1938-tól napjainkig tulajdonképpen Magyarország legfőbb betonajgyártó üzeme Lábatlanba található. Hát ennek a tulajdonosa hosszú ideig nyilván a magyar állam volt, és a rendszerváltáskor, a privatizáció közeli időszakban ez német kezelésbe ment át, a Fleiderer-hez került, Miután viszont az utóbbi egy-két évben a Fleiderert megvette a Rail One, így automatikusan a mi kis lábatlani gyárunk is így Rail One felhatóság alá került. Tulajdonképpen ez a táblázat ennek a lábatlani gyárnak a termékeit mutatja. 1938-tól tulajdonképpen a 90-es évekig. A legutolsó, és hát most már látjuk, hogy 20 év telt el, fejlesztés az LVV, amire én nagyon büszke vagyok, mert tulajdonképpen ezt a mi egykori tanszékünk, vasútépítési tanszék, és egy kollégámmal együtt voltunk itt elsősorban, akik ebbe a fejlesztési, tervezési, vizsgálati munkába részt vettünk, Fazekas Feri barátommal. Nyilván hát a teljes tanszéki apparátus és műszaki állománynak a felhasználásával fejlesztettük ki a legutolsó MÁV betonaljat. Elsősorban 160-as pályákra, akkoriban történt a hegyesalmi vonalnak a felújítása. Hát itt a főbb állomások láthatók kiemelve, 42-től 58-ig, tehát kezdetektől mondjuk a 58-ig lágyvasas betonaljakról beszélünk. 58-ba kezdődött meg a feszített betonaljaknak a gyártása. Két generációt lehet itt megkülönböztetni. Nagyon lényeges a 84-es időpont. Magyarországon is pár évvel később, ahogy Nyugat-Európában megjelentek a kitérők alatt a betonaljak, ugye az inhomogén vágánynak a kiküszöbölése céljából. Hát nagy sajnálatomra az elvedét nem emeli ki a gyár, de 2004-ben a B70-es német betonaljat beerőszakolta a német tulajdonos, tehát kell gyártani. Ez mondjuk konkurenciát jelentett az elvevére, de Beluzsár János, aki ebben az időszakban a gyárnak az igazgatója volt, vele mindig összekacsintottunk a németek mögött, mert azt mondtuk, hogy a mi elvevénk az jobb, mint a német B70-es, amit hát az egész világ használ, megismer. Bizonyítható, tehát nem csak az önteltség, meg a büszkeségünk mondta ezt, hanem tényleg kimutatható módon nagyon jó ez a magyar elvevő betonalj. Hát kérem szépen csak néhány gondolatot erről a tulajdonképpen hát 60-70 évről. Magyarországon egészen az LVV-ig 2 méter 42-es aljakat gyártottunk. Nagyon hosszú ideig, majdnem mindvégig, az utóbbi éveket kivéve, sok apró kis húzallal egy nagyon jó, egyenletes feszültség elosztást biztosítottunk az aljaknak. Gyártás technológiailag ennek a kivitelezése nehéz, mert ha sok vas van, a beton nehezebb bejuttatni homogén, jó körülmények között, már pedig a feszítés hatékonyságának feltétele a jó tapadása feszítő húzalok, amelyeket előzetesen megfeszítünk, zsaluba rábetonozunk, és amikor a beton megszilárdult, akkor puskákkal ezt el lehet engedni a feszítő húzalokat, elvágják őket pontosabban, és így ezt a feszítést rávisszük tulajdonképpen a betonra. Na, ezek az aljak kezdetben fabetét, fadűbelesek voltak, itt egymás után látjuk ABC nagybetűivel jelölve ezeket az aljakat. TU betonalj egy híres állomása tulajdonképpen a gyártásnak. Fölhívnám a figyelmet az alj alsó síkján ezekre a mélyedésekre, amelyek a nagy surlódást, tapsurlódást eredményezik. Nagyon enyhén, de megjelenik a legyező alak, két alj közötti zúzott kő kicsit be tud ékelődni, de hát ez még mindig régi alj, mert vízszintes felületű. Aztán a következő az L csoport, ennek van hullámos fabetét változata, ez azt hiszem ezzel van rajzolva, és aztán lesz az LM, TX, LG, TF, LM jelű, amelyek műanyag betétekkel, és gyakorlatilag kétféle alapváltozattal, egy geoalátétlemezes, illetve látjuk, hogy az elemjelűnek van olyan változata, ami mondjuk a foszló SKL 1-es, majd 14-es, vagy akár a mostani 21-es rugót, vagy vevé 14-es, 21-es leerősítést be tudja fogadni. Kérem szépen, 2,80 m ennek a szélessége, magassága 181 mm, 18 cm, nagyobb, mint a tulajdonképpen a fajnak a magassága. Vannak átmeneti aljak, átmeneti betonaljak, dőlést illetően látjuk kitérők előtt a dőlést az 1:20-ból vízszintesre kell hozni, és akkor ilyen átmeneti aljakat alkalmazunk. Na aztán megjelentek a magyar gyártásban is a kevesebb, de nagyobb húzalátmérőjű. Tessék megnézni, ez már újnyi vastagságú nagy húzalok. Ez mondjuk a nyugati mintára, a Fleiderernek tulajdonképpen a hatására történt. Vannak ugye speciális aljak különböző nyomtávolságokra, fonódott vágányokra, hát ezeket láthatjuk itt. Széles nyomtávolság. Na itt van az LVV, ennek a történelmi újdonsága a magyar iparban egyrészt a 2,50 m-es hosszúság, tehát megnöveltük a hosszat. Tessék megnézni, hogy a magasság 2,36 lett, majdnem duplája, mint egy fajnak, tehát nagy az önsúlya, nagyon karcsú középen, ennek következtében ez a kvázi legyező hatás és a beékelődő hatása az ágyazatnak ez nagyon markánsan jelentkezik, és hát miután ez a 160-as pályáknak a lekötése, hát itt már a alátét lemez nélküli SKL 1-es, vagy 14-es, vagy 21-esnek a befogadására alkalmas felülettel van kialakítva. Na itt van a B70-es alj, ez 2,60 m-es alja a németeknek. 300 mm széles magassága, szóval a sín alatti keresztmetszete körülbelül azonos, 10 cm-vel hosszabb az alj kereken, és kicsit ez a legyező hatás, ez még jobban ki van itt azért hangsúlyozva, de nagyon egyenletes kifuttatással, tehát ezen külön megér egy misét, hogy most melyik biztosít nagyobb oldalirányú ellenállást, ahol beugrik, vagy éppen ahol egy ilyen fokozatos bevezetés van. Kérem szépen, MÁV részére, ugye MÁV vonalnak a átmenő fővágányokba 80-as években megkezdődött a kitérők, majd később az átszeléseknek a betonaira helyezése. Ez azt jelenti, hogy ugye nem egyszerű dolog, mert keresztmetszetről keresztmetszetre változik az aljak rögzítésének a pontjai, tehát ez a gyártástól nagyon komoly termék variációt igényel. Ezek inkább hasonlítanak a téglalap keresztmetszet, ez a hagyományos betonaljak, folyóvágány betonaljak, trapéz keresztmetszetűek, és itt a mérete 2,60 m-tól, nem is tudom, 4,85-20-ra emlékszem, tehát egészen 5 méterig ugye a kitérőnek a villasínjei szakasz számára egész 4,55 méter hosszúságot igényelnek. Kisvasúti aljak, hát erről most nagyon külön nem akarok beszélni, 1,40-1,50 hosszúságúak, látjuk ilyen 76 centis nyomközű kisvasutak számára is készült a gyár. Itt látható a francia magánaljak, ezek lágyvasalású betonaljak, egy ilyen betontömbben nincs akkora hajlítás, de látjuk, hogy vasalattal össze van tulajdonképpen fogva. A beton, még ezt az utolsó képet várjuk meg, a betonaljaknál kérem szépen előfeszítés és utófeszítés is létezik. Magyarországon előfeszítés, itt egy utófeszítést látunk. Az utófeszítés azt jelenti, ez egy német gyárba készült felvétel, hogy a kialakult furaton keresztül, mikor megszilárdult a zaj, befűzik a feszítő húzat, puskákkal meghúzzák, és a végén kihorgonyozzák. Itt a meghúzás történik, ez a sablonja ennek a betonainak. Hát kérem szépen, ennyit akkor a betonaljakról, és akkor így az órai részt befejeztük volna, köszönöm szépen. És akkor a zárt helyvel kapcsolatban. Kérem szépen. Két rajzi feladatrész lesz. Az első rész egy Schindler-erősítés. Metszet és nézet rajza. Kérem szépen, melyek ezek közvetlen sincsavaros betonaljra, közvetett geó, beton, sőt ide írom, hogy mondjuk elem jelű betonaj, tehát az elem az megadja az 1:20-as ülést, közvetett geó per SKL 12, szintén elemjelű betonaljra. Tehát ezek közül fogok egyet. Tehát ugye 1-1, 1-2, 1-3. Alli metszet és nézet. Elem elvevé és Y-alj. 2-1, 2-2, 2-3. És akkor ebből az elsőből is, meg a kettesből is egyet-egyet adok, és körülbelül a kidolgozási idő Schindler-erősítésre bőven elég a 15 perc, körülbelül 1:5-ös léptékben lehet megrajzolni. Tessék kis sínszelvényt 1:5-be kivágni, kis kartonból, és akkor az már determinálja a méreteket. És körülbelül egy olyan 10 perc pedig a másik, ezt két hét múlva akkor itt az órán meg fogjuk írni. Én egyetlen egyet szeretnék kérni, nagyon kevés változatot adtam, tehát nagyon leszűkítettem a kört. Én azt hiszem, hogy ilyen körülmények között, de ismertek engem, bármibe belemegyek, ha valaki nem tanulta meg, és azt mondja, hogy tanár úr, lusta voltam, meg elfelejtettem, és szeretnék egy alkalommal pótolni, ez persze nem tömegével, de akkor lehetőséget adok. De arra nem tudok lehetőséget adni, hogy valaki puskázzon, elővegye a kidolgozott rajzot. Én ezt úgyis észreveszem. Hát ha jobban lerajzolja, mint én, akkor az gyanús. Úgyhogy korrekt módon tessék megtanulni, csak úgy lehet, hogy legalább egy hétig már rajzoljátok. Benne legyen a kezetekben. Köszönöm szépen.